Sok szeretettel köszöntünk mindenkit újra GFS Consultinghoz, a Minfo Podcast. Több szempont szerint rendezzük azokat a témákat, amik górcső alá kerülnek, ugye? De vannak olyan témák, amik megkerülhetetlenek, ilyen az izraeli válság, vagy háború, vagy nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni. És ugye a médiában mindenki állást foglal, meg drukkol, meg mindenféle ilyen dolgok hangzanak el. Igazság szerint ugye ez egy rettentő szomorú történet, és ugye ennek a hullámai azok elég komolyak is lehetnek, gondolva itt arra, hogy ugye egész Európában már Izrael ellenes tüntetésekről is szó van, ugye Magyarország deklaráltan nem engedélyez ilyen tüntetéseket, csak hát ugye ez az oda-vissza hatás, az ugye akár Európára is egy szomorú időszakot hozhat, nem tudom erről mi a véleményetek.
Kezdjem én.
Hát akár.
Sziasztok! Igen, annyira komplex ez a téma, és annyira szeretnénk mi inkább szerintem középen maradni ebben a témában.
Vagy egyáltalán kimaradni?
Hát kimaradni nem tudunk kimaradni, mert nyilván mindenkinek van egyfajta véleménye, amit én azt gondolom, hogy ha véleményszabadság van, akkor el kell fogadni, és meg kell hallgatni, attól függetlenül, hogy ki ért éppen vele egyet, vagy ki nem. Én a múltkor is mondtam, hogy rendkívül nagy szolidaritást érzek mindkét fél civil lakosságával kapcsolatban, akik nem szeretnének mondjuk a háborúba bevonódni, de amúgy meg nyilván ugye Izrael állam arra épült föl, hogy egy közel 200 milliós arabság, vagy már lehet, hogy meghaladta ezt a számot, közöttük államot alapítottak, és nyilván a vallás különbözettel járó konfliktusokat ők abszolút ez az államalapításnál figyelembe vették, tisztában vannak vele, és így élik a mindennapjaikat. Nyilván ugye szinte mindenki hadköteles, ezt is tudjuk. De most lehetne itt a történetiségbe ugye visszakapaszkodni. A jelen helyzet az nem újszerű, ezt is megbeszéltük a múltkor. Sok információ elérhető, tehát én úgy gondolom, hogy nem kell pálcát törni sem az egyik oldal, sem a másik oldal, mellett vagy felett. Én azért gondolom, hogy távol van tőlünk ez a konfliktus, de azért mégis közeli, mert ugye itt az ukrán-orosz háború egyáltalán, hogy konfliktusok kialakulhatnak, ez azt mondja magával, hogy az ember mégiscsak kénytelen néha elgondolkodni az, hogy mi van, ha ez itt történik. Mi van, hogyha ebbe belevonódik a többi ország is, akár Európa, akár mondjuk világszinten. Valami miatt, mert igazából egy szikrából lehet nagy tűz, meg nagy mágia is. Ezt már megtanulhattuk a 20. században, hogy bagatell nevetséges unokatestvéri csetepatéból lettek az első világháború mindenféleképpen. A második az már egy következménye volt ugye az első világháború tókapásainak, már egy terület felosztás és egyéb szempontok miatt. Tehát az már az elsőből eszkalálódott, viszont világméretű égés ugye nagyon rég volt, és bár sokszor beszélgettünk mi is erről, hogy valószínűleg már nem is úgy fog ez lezajlani, hanem akár gazdasági és egyéb csatornákon keresztül is lehet akár egy kevesebb vérrel járó kvázi világháborút indítani, megnyerni vagy lefolytatni. Azért persze szeretnénk elkerülni, hogy vérontások legyenek. Én is sok videót nézek magam részre, olyat is, ahol zsidó emberek nyilatkoznak arról, hogy az izraeli állam egy cionista alapokra épülő valami, nincs is létjogosultsága, stb. Tehát azért mondom, hogy azt találsz, amit akarsz, és azzal azonosulsz, amivel akarsz éppen pillanatnyilag. Ezért a legjobb az, hogyha mindent figyelembe véve hozol te magadnak egy konklúziót, és most ilyenkor azért lehet ebből parázsvita, mert ha te elmondod a saját szinopszisodat, akkor azzal nyilván nem fog mindenki egyet érteni. Azért mondom, hogy valóban az lenne a legjobb, hogy ebből kimaradni, de nyilván vélemény van. Na most én azt mondom, amit a magyar kormány itt nagyon hangoztatott, hogy nem zárom, legyen béke, béke. Igen, tehát az, a legjobb az lenne, hogyha békében tudnának egymás mellett élni az ottani népcsoportok, a vallástól függetlenül. Hogy erre mi az esély, hát azt majd meglátjuk. Most egyelőre konfliktus van, és ezt próbálják valahogy, és nem tudom, hogy eszkalálni, vagy pedig éppen keretek között tartani, még ez nem tiszta. Tehát, hogy az a baj, hogy ugye itt ellenmondásos hírek is jönnek, hogy szinte a környező országokból ki az, aki nem akar konfliktusba kerülni Izrael-le, ki az, akinek a területéről ugye folynak az atrocitások. Szóval ezzel mondom, hogy komplex, és mindenkinek lehet egyfajta véleménye, de én távol tartanám magunkat attól, hogy most itt a tehát én nincs pakkorni, és sem szeretném azt mondani, na, most ebben a pillanatban ez a véleményem, lehet, hogy egy hét múlva egy picikét, mit tudom én, arrébb tolnám ezt a véleménypottot, de van, persze. De legfőképpen az a véleményem, hogy jó volna ezt abba hagyni, és békességbe élni, mint ahogy valamikor még Izrael állam létrejött előtt. Mindig voltak persze helyi konfliktusok, de voltak olyan helyzetek, amikor együtt tudtak élni ezek a népcsoportok, és dolgoztak, és építettek, és teremtettek. Ennek kéne megvalósulni újra.
Igen, hát legyen béke, üdvözlök én is mindenkit, sziasztok. Én azt gondolom, hogy ez abszolút csak csatlakozni lehet, amit a Kornél mondott, és ezzel nincs is mit rágódni különösebben. De kicsit a realitás talaján állva most ugye nem a béke irányába mozdulnak a felek, hanem a fogad fogér szemet szemére ősi elvek alapján próbálják megkeresni a mindenki a saját igazságát, vagy megvédeni, vagy ráerőltetni a másikra. Nem tudom, csak az egyik felet, vagy a másikat előtérbe rakni, vagy elítélni, vagy nem tudom. Egy biztos, hogy most ugye a következő cselekmények azok úgy néznek ki, hogy Izrael nagy valószínűséggel be fog vonulni Gázába, a gázai övezetbe. Ugye ez azzal jár, hogy Izrael teljesen ott a föld színével akarják egyenlővé tenni, illetve demilitarizálni akarják, stb. Hát nyilván Hamaszt azt meg kiiktatni. Valószínűleg ez olyan civil áldozatokkal is fog járni, ami nem kívánatos, de nem elkerülhető. A lényeg az, hogy tehát ez egy olyan lenyomása lesz a gázai palesztin lakosságnak, amitől én azt gondolom, hogy újra elvetik a jövőbeli magvakat ahhoz, hogy újabb bosszú legyen, a bosszúra hivatkozva. És ez viszont most már azt mondják szakértők, hogy ez túl fog mutatni a konkrét lokális régión és világszerte terrortámadások, szélsőséges iszlámista reakciók várhatók, ami nem hangzik jól, és egyébként volt is már rá példa, hogy a múlt héten egy franciaországi eset, amelyre kimondták, hogy összefüggésben van ezzel a helyzettel. Úgyhogy ez várható, és ugye csak most visszamegyünk a gazdasági részekre, akkor ahol minket is ez érint, az ott látjuk, hogy az aranyezüst ára már az elmúlt egy hétben az események hatására is elkezdett emelkedni, meg hát annak a hatására is, hogy az amerikai központi banktól érkeztek olyan nyilatkozatok, hogy előbb-utóbb ennek a kamat plafonnak, kamat csúcsnak vége lesz, és ez változni fog, hogy ezt egyébként tudjuk is, de semmi meglepő nincs, de hogy most egy 5-6%-ot ment az aranyozásnak az ára, és ha így nézzük, akkor nagyon jó esély van arra, hogy a következő hónapokban, fél évben, következő évben magasabb árfolyamot fogunk látni ezen a területen, úgyhogy ezt biztos elmondhatjuk itt a háborús események kapcsán, hogy ilyenkor a nemesfémek felértékelődnek. Ja, és ilyen szempontból érdekes az, hogy ugye a legutóbbi, az elmúlt év nekünk, illetve a 2023-as év az majd, hogy nem az ezüstről, meg a nemesfém bányákról szólt. Ugye volt több offline eseményünk is, ugye ez a Canadian Silver Roadshow keretében bemutatkozott több bányavállalat is, és a legutóbbi bányavállalatnak a private placementje, tehát ez az egyedi részvény befektetési lehetősége, az most meghosszabbodott, és még egy másfél hétig elérhető lesz a private placement, tehát hogy az IP guru klubunk, úgymond klubunk tagjai azok tudnak még jegyezni a részvényből, és ilyen szempontból ez érdekes, ugye, hogy az ár az itt a private placement keretében nem változik, míg az ezüstára azért az elmúlt pár hétben tudott emelkedni, és ugye az a szakértőknek is a meglátása, hogy az arany és az ezüst a következő időszakban rendkívül mértékben fog emelkedni. Ilyen módon ez egy ilyen még egy másfél hetes lehetőség mindenkinek, hogy erre a vonatra úgymond felszálljon. Most ennek kapcsán gondolom én még itt lezárva az izraeli történetet, illetve az Izraellel kapcsolatos gondolatokat, hogy ugye egy kicsit talán ugye befektetői szempontból nézve szemtelenül vagy kicsit távlatosan nézve ezt a dolgot, tehát ugye a világ történelmet nézve ugye mindig is voltak, meg mindig is lesznek ilyen jellegű konfliktusok, amik akár kiterjedtek is lehetnek, de ugye amit a legutóbbi podcastben is ugye egyik konklúziója volt, hogy az élet utat tör magának, ugyanúgy a gazdaság is utat tör magának, és igazság szerint ilyenkor nekünk, mint befektetőknek az a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat az eszközöket, amelyekkel átmentődhetnek a vagyonok a következő időszakra. És ugye az egyik ilyen jelen pillanatban ilyen szektor a nemesfém, illetve a nemesfémbánya szektor, meg egyáltalán a nyersanyagok. Úgyhogy szerintem ez lehet az egyik olyan csoport, vagy egyik olyan irány, amiben lehet gondolkodni. És ugye ma még szerintem beszélgessünk két másik hasonló irányról, most itt ennek kapcsán, hogyha már logikusan felvehető irányokról beszélünk. Ugye az egyik ilyen, amiről már volt szó, sőt, külön videót is szenteltünk neki, ez az ESG, mert mindenféle konfliktusok meg egyebek mellett a gőzerővel használjuk föl a fosszilis energiákat, és mondjuk ez egy eléggé képzavar, hogy gőzerővel használjuk a fosszilis energiákat, de a lényeg az, hogy a klímaváltozás az halad a maga útján, és hogyha ezt valóban az emberek generálják, akkor ez egy előretartó folyamat, aminek úgy tűnik, hogy semmi sem szabhat gátat, és ugye az ESG és a fenntarthatóság, mint olyan, az igencsak előtérbe kerül a jövőben, és az ezzel kapcsolatos, vagy az ezzel kapcsolatban előrevívő vállalatok, azok szintén egy olyan irány lehet, ami befektetési szempontból fontos.
Abszolút, ez így van. Tehát ez így van. Tehát ugye, amit annak idején volt a GDPR, hogy berobbant, most az ESG fog berobbanni a mindennapokban. Ugye itt a nem megfelelő beállított vállalatok, kibocsátású vállalatok, azok adót fognak fizetni. A nagy energia széndioxid kibocsátók már jelen pillanatban is nyomás alatt vannak, tehát nekik plusz adókat kell befizetniük, illetve megjelentek ugye ezek a kvóták, ki mennyit használhat. Nagyon érdekes, hogy a kvótákat lehet úgy is csökkenteni, hogyha valaki erre szerződik, pedig kvóta fedezeteket vásárol, aminek egyébként kezd kialakulni egy üzleti piaca, egy másodlagos piaca. Úgyhogy ezek érdekes dolgok, és ugye ez mindenkit érinteni fog, tehát fokozatosan megyünk előre az időben, tehát mindenkinek rendelkeznie kell majd erre vonatkozó szabályozásokkal, nagyobb vállalatoknak, szakemberekkel, mérnökökkel, auditálásokkal, és gyakorlatilag a döntések, amikor valaki beruház, vagy fejleszt, vagy vásárol, akkor majd ilyen szempontból fognak kinézni, hogy hogy mennyire energiai kompatibilis, és mennyire káros anyag csökkentés kompatibilis megoldásokat kínál fel ez a megoldás, és ezek lesznek a szempontok a döntéseknél.
Így van. Ez nyilván az elmúlt évtized hozta nagyon elő, vagy előre, vagy megoldásra előkészíti ezt az egész témakört itt a népességrobbanások és ugye a technológiai fejlődés által, mert ugye a probléma az nem most kezdődött, ahogy a Gábor is utalt rá, hanem ugye ez már egy több évtizede. A kutatók ezt ugye így a politika irányába próbálták sugározni, hogy nyilván ugye itt a különböző hatalmi ágak és a rendszerek urai, azok nyilván itt sokszor ugye mondják, hogy a kizsákmányolás közben azért arra is kell figyelni, hogy valamit vissza is kell adni a Földnek. Persze, tehát a vélemények megegyeznek, hogy túl népesedett a bolygó, ez egy tény. Az, hogy ezzel valamit kezdeni kell, ez meg egy törekvés. És ennek a törekvésnek látszanak most már a megoldás lenyomatai, mint az ESG is, és lehet azon vitázni, hogy ez mennyire késői, vagy mennyire jókor. Egy biztos, hogy foglalkozni kell vele, és ahogy a Balázs is mondta, egyre inkább ezt most már nem csak beszélnek róla, hanem abba az irányba kezdték el tolni a szekeret, hogy nincs több idő, és ezzel olybá kell foglalkozni, hogy csinálni kell. Tehát nincs több haladék. Úgyhogy valahonnan el kellett kezdeni ezt az egész témakörtnek a bevezetését foganatosítani itt a különböző gazdasági szektorokba, úgyhogy ezt látjuk, és ez egyre erőteljesebb lesz valóban. Úgyhogy igen, mert ilyenkor mindig jönnek a körül, de hogy miért, meg minek ez, meg úgy egyáltalán, ezt lehet kérdezni, de hát picit, ha magába pillant az ember, akkor rá kell jönnünk, tehát történelmet azért szinte mindannyian tanultunk, vagy ott voltunk az iskolában, lehet, hogy nem tanultuk, csak ott voltunk az órán, ez ugye már embere válogatja, de azt láthatjuk, hogy te milyen 20-30-40-50, tehát egy belátható időn belül, akár a mi életünkben is, hogy hol tartott akkor az emberiség populációban, és most hol tart. És nyilván az a rengeteg energiaigény, ami ennek a növekedésé, tehát a populáció növekedésével járt, ez előbb-utóbb egyfajta önbeteljesítő jóslattá kezd válni. Tehát mondhatnánk azt is, hogy a természet bosszút vesz az emberiségen, és ezt jó volna megelőzni nyilván. Aztán, hogy itt mennyire a föld kizsákmányolása, és mennyire amúgy ciklikus éghajlatváltozások, vagy ezeknek az összhatásai látszódnak a klímánknak a helyzetén, itt is vannak ugye megoszlások a tudomány és a valóság között, viszont mint témakör, az valóban most már szembetűnő volt, hogy ezzel foglalkozni, és egyre erőteljesebben kell foglalkozni ahhoz, hogy tényleg egy élhető bolygón élhessünk tovább, illetve hát a gyermekeink, meg az unokáink, meg az ő gyermekeik és unokáik, tehát hogy még sok-sok ezer generáció élvezhesse a földbolygónak az áldásai.
Így van, és igazság szerint ugye ennek a jegyében azok a projektek, amik például az IPO Guru kapcsán itt a befektetők elé kerülnek az elmúlt időszakban, illetve a jövőben, azok szinte mindegyike valamilyen szempontból az ESG-hez kapcsolódik, sőt, még ugye hagyományosan a környezetvédelemmel nem feltétlenül jó viszonyban lévő nemesfém bányák esetében is. Ugye a előtérbe került az, hogy ESG és ugye saját ESG politikával rendelkeznek már konkrétan azok az nemesfém bányák, tehát a fenntarthatóságot támogatandó és ugye a környezetre figyelő módon, hogy ennek az új trendnek megfeleljenek. Nem beszélve arról, ugye csütörtökön lesz egy update webináriumunk, ugye itt a Clarabot és az Etalon kriptoeszköz kapcsán egy olyan hardware kerül többek között bemutatásra, ami kifejezetten az ESG kompatibilitást segíti a vállalatoknak, és ugye ez lesz egy olyan forradalmi hardware eszköz, ami gyakorlatilag szinte minden vállalkozás számára most mondhatom azt, hogy kötelező lesz, hogyha szeretne kevesebb ezt a bizonyos ESG, nevezzük ezt most így köznyelven ESG adónak, amit ki fognak vetni a karbonlábnyom csökkentése érdekében a vállalatokra a jövőben az Unióban, de akár egyéb vállalkozásokat is, amit most még nem feltétlenül fedünk föl, akik fognak érkezni a jövőben az IPO guru kapcsán. Szinte mindegyiknek van ilyen jellegű aspektusa. És ugye most, hogyha már a kriptót említettem, ugye egy következő olyan irány, ami itt befektetőként segíthet úgymond átmenteni a vagyonunkat, vagy ugye egyáltalán a fókuszunkba kerülhet, az ugye ez a kriptó történet, ami nagyon sokak számára még mindig idegenül ad, de az tény, hogy hát most még nem mondom azt, hogy nagykorúvá kezd válni a kriptó eszköz, mint eszközosztály, de azért most már egyre többen ismerik, egyre többen bíznak is benne, tehát most, hogyha megnézzük akár csak a bitcoinnak az árfolyamát, azért az látszik, hogy nem állt a földbe. Tehát most, ha historikusan megnézzük mondjuk az elmúlt 10 évet, akkor azt látjuk, hogy van egy nagy felfutás, utána lefeleződik az árfolyam nagyjából, vagy harmadolódik akár. Utána van megint egy felfutás, aztán megint leharmadolódik, és most megint ott tartunk, ugye, hogy 2021-ben ilyen 60 ezres szinteken volt az árfolyam mondjuk a bitcoinnál, most pedig ugye hát lement ugye 20 ezer alá, 15 ezerre akár, és most megint ott vagyunk, hogy 30 ezer környékén, 25-30 ezer környékén vagyunk, és ugye megint egy olyan szakasz következhet, amikor esetleg ennek egy növekedés se jön el, és hogyha ezt még azzal megspékeljük, hogy a központi bankok is nem csak, hogy fontolgatják, hanem kifejezetten tervezik, sőt tesztelik a CBDC-ket, tehát ez a Central Bank Digital Currency-ket, ezek is azt mutatják, hogy maga a blockchain technológia, illetve a kriptoeszközök, azok a jövőben velünk fognak lenni, velünk lesznek. Tehát ezzel a kérdéskörrel érdemes foglalkozni befektetőként is, és éppen ezért lesz ugye szerdán egy ilyen típusú webináriumunk. Ugye itt a podcastnak a leírásában ugye ehhez regisztrációs linket is tudunk adni, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Tehát ugye a következő ilyen irány, ez a kripto irány lehet a piacon.
Nézze, mondani, tehát továbbra is azt gondoljuk, hogy ezeket a fenntartásokkal kell kezelni, illetve
hát,
a sarok között is tudni kell olvasni, tehát a sarok között is tudni kell olvasni ezzel kapcsolatban. Ugye a kriptopiacon is, a kriptopiacon alapvetően téle van, tehát ilyen kriptovinter van, ugye, hiszen egy medvepiac van, abból nem tört még ki hát az már csak 60 ezer fölött tud majd kitörni, vagy egy tartós emelkedés kapcsán. De egy nagy tisztulás lement ugye tavaly, tehát ezt ennek részei voltunk, ennek a nagy tisztulásnak, úgyhogy és ha már úgy nézzük, akkor ebbe az évben jelentős, tehát hogy egy közel 30%-os, 40%-os emelkedés mutat a bitcoinnak az ára. Miközben nagyon sok bitcoin vagy kriptoszolgáltató ugye csődbe ment, bezárta a kapuját, kisebb goinok folyamatosan hullanak ki a piacról, tehát valóban egy tisztító szituáció már átmehetett a piac az elmúlt években, ezen kívül eléggé megjelentek szabályozási kritériumok, hát vannak szabályozási kockázatok is, tehát itt még az amerikai szabályozásra gondolva, viszont tény az, hogy fönn, tehát úgymond a maradék kriptovilág, az letisztulva és megerősödve jöhetett ki ezekből a változásokból, és ilyen szempontból érdemes valamekkora figyelmet szentelni ennek a területnek, mert növekedési potenciál az lehet benne ezeken az árszinteken.
Így van. Tehát körülbelül Gábor körbeírta, most te is mondtad, az én véleményem az, hogy valóban egy kikerülhetetlen szegmense így a gazdasági éráknak egyre inkább. Foglalkozni kell vele, nyilván most mondhatnám azt is, hogy nem biztos, hogy szakértővé kell válni, de mindenféleképpen figyelemmel kell kísérni, és azokat a részeit igenis megfontoltan akár a portfólió részévé tenni, amiből eredményt lehet várni, és látszik az, hogy eredmény generálódhat. Úgyhogy
Hát igen, és
igen,
itt
az óvatosság, de ez ugyanígy igaz az
megfontoltság a
egyéb
lényeg.
tőzsdékre is. Így van, így van. De hát ez alapvetően a tőzsdéknél is egy kritérium. Tehát most nem viselkedhetünk úgy, mintha ez egy annyira más ágazat lenne, hogy hú, most a tőzsdék azok annyira biztonságosak, és ahhoz képest a kriptó az egy jó. Nem, inkább az, hogy az újdonság varázsa, az, hogy még igazából vannak ugye hívők, de hát ez így szokott, így volt, meg így van a tőzsdékkel kapcsolatban is, hogy vannak, akik
A Tesla
fanok.
hívők, a Tesla nem hívők.
Igen, tehát, hogy fanokká válnak, mi nem szeretnénk ennyire elrugaszkodni, tehát próbálunk azért a realitás talaján működni, pontosan azért, mert ugye portfólió építéssel vagyunk, építéssel, illetve ennek
Apostolai.
hát nem, de ne használjunk nagy szavakat, tehát mi az a foglalkozunk, hogy ez tudjon épülni, szépülni, és mindig az aktuális gazdasági környezetnek és a jövőbeni elvárhatóságoknak megfeleljen. De ez valóban így van, hogy nem lehet kikerülni, nem is akarjuk kikerülni. Nyilván nézzük évek óta, hogy hol lehet esetleg fogást találni a mi szemszögünkből, a mi szempontjaink szerint, mint Family Office, és fogjuk használni. Tehát nem félünk használni bizonyos dolgokat majd, mint ahogy eddig sem. Bár nem merültünk még bele pont emiatt, mert ugye az fontos, hogy legyen jó szabályozás, de a jó szabályozás, azt láttuk a tőzsdéknél is, hogy hosszú évtizedek voltak, de ahogy a Balázs is utalt rá, igen, tehát nagyon fontos az, hogy a szabályozási rendszer, az átláthatóság, a követhetőség és a felhasználhatóság valahol találkozzanak, mondjuk egy vagyonépítéssel foglalkozó akár family office-oknak, broker cégeknek, vagy akárkinek, tehát aki pénzzel, gazdasággal foglalkozik, egy pozitív irányú jövőképe lehessen a kriptovilággal kapcsolatban is. Próbáljunk el mindig a helyén kezelni. Mindaddig, amíg még egy picit, hogy is mondjam, azért a hagyományos tőzsdéhez képest nagyobbak is az anomáliák.
Hát igen,
De
ez a
nem
fontosabb.
kell zárkózni semmiféleképpen, de túl se kell szaladni, tehát teljesen kell ugrani egyből, hanem tehát azt a józanságot, amit a tőzsdéken is próbál az ember szabályként követni, azt valószínűleg itt is alkalmazni kell.
Jó, ugye ez a biztonság meg az óvatosság elve, ez egy rendkívül fontos, és valamilyen szempontból itt jól keretezi az izraeli események után, hogy nekünk hogyan kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulnunk, és milyen módon keressük az irányokat. Ugye ez hangzott el igazság szerint ebben a mai podcastben. És köszönjük szépen az újbóli figyelmeteket, és várunk a következő adásban is benneteket. Addig is ugye a héten lesz kettő webinárium, egyrészt szerdán ez a kripto piaccal kapcsolatos webinárium, aminek a regisztrációs linkjét megtaláljátok itt a podcastnek a leírásában. Másrészt csütörtökön lesz egy Etalon kriptoeszköz update webinárium, amire mindenki kapott meghívót, akinek van Etalon eszköze. Illetve hát a következő hetekben pedig jövünk még érdekességekkel, úgyhogy figyeljetek bennünket, figyeljétek a leveleinket, addig is a legnagyobb tisztelettel szervusztok.
Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Sziasztok!